114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin, a 117 perc a civil rádióban, nem csak háttérrádiózóknak. A következő két óra ebben a nagy melegben reméljük, hát hogy hűvöset ígér, az túlzás lenne, de hogy egy kicsit hűsíteni, vagy könnyíteni hűsíteni. Tudja. Hűsíteni, igen. Tudja talán a mindennapi küzdelmeinket, azt reméljük legalábbis. Mi mindenről lesz szó a következő két órában?
Mindenkinek legyen otthona. Mit mutat a legfrissebb február 3-a kutatás? Erről kérdezzük majd Gurály Zoltánt. Ez egy olyan kutatás, amelyet minden évben február 3-án ismételnek meg. Hajléktalan kutatásról van szó. A legújabb adatokról kérdezzük tehát a szakértőt.
Az elmúlt év utolsó hónapjaiban, az idei első hónapjaiban megjelent Felforgatókönyv címmel Lányi András szerkesztésében egy tanulmánykötet, amiben nagyon sokan a mai értelmiség ismert figurái írtak tanulmányokat, ami a társadalmi változással kapcsolatos volt. Most Lányi Andrást fogjuk ebben a mai beszélgetésben hívni, keresni és megidézni. Előálltak egy nyilatkozattal, hogy legyen a jövő nemzedék országgyűlési biztosa cím visszaállítva. Ez valamikor Sólyom László idejében volt egy ilyen országgyűlési biztosi szerep, és nagyon fontos érveik is vannak ehhez.
Ezután pedig a Környezet és Természetvédő civil szervezetek 35. országos találkozójáról lesz szó, amelyet május 28 és 31-e között rendeznek Szentendrén, különféle érdekek egyeztetéséről szektoron belül. Lajtman Csaba lesz a vendégünk. Ezt követően a Józsefvárosi Részvételi Irodával foglalkozunk, lezárult a részvételi költségvetés ötleteinek begyűjtésének szakasza, alakítsd-e az őszi szavazólapot, azaz abban a szakaszba lépett, tehát ez a kezdeményezés, amikor az derül ki, hogy mire szavazhatnak majd a lakosok, az érintettek a részvételi költségvetés ötletei közül. Ungvár és Sára fog nekünk erről beszélni.
5 óra körül, vagy 5 óra után néhány perccel Somlói Judutot hívjuk, a Vekerlei Társas Kör elnöke. Vekerlei napok lesznek június 4-6-án, tehát a hétvégén. Ennek keretében mi különösen egy témára fókuszálunk, az Európai Kertvárosok Hálózatának egy nemzetközi találkozója lesz. Erről foggatjuk majd Juditot. És ezt követően pedig emlékeznek talán múlt héten száguldó riporterként kapcsoltuk Dudok Dávidot, aki éppen Finnországban járt, most itt van már személyesen, hangját is hallották az előbb, vele fogok beszélgetni, hogy milyen is volt ez a finnországi Helsinki körüli szakmai út, meg egyáltalán az egész ott létetek, szóval erről egy hosszabb beszélgetés. És akkor ezt követően pedig Halmos Béla emlékkoncert lesz a Korvin téren 28-án, azaz holnap után, ha jól számolom, nem holnap, igen. Árendás Péter fog erről beszélni, azért külön érdekes, mert az ő alkotótársa Sebő Ferenc nem olyan régen halt meg, Halmos Béla már régebben eltávozott közülünk, szóval, hogy ez a kettős távolléte, ez egy nagy űrt hagyott, na erről majd beszélgettünk az emlékkoncert kapcsán.
És 31. női futógála lesz június 7-én, Tamás Krisztián lesz a vendégünk a vonalban, a sportrovatunkban.
Ennyi még, és majd egy ajánlást is fogunk elmondani a ma esti Demokrácia Most műsorára, ami 19 órától lesz, de most maradjunk ennyiben. A mai szerkesztő, sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester Petik András, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Maradjanak velünk, egy-két perc és indulunk.
Mindenkinek legyen otthona, ezzel a felkiáltással olvastunk nem olyan régen egy érdekes közleményt. Mit mutat a legfrissebb február 3-a kutatás, amely a hajléktalanságról szól? Gurály Zoltán van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánunk! Jó. Elég hatalmas, de szerintem az én telefonomban van a baj, úgyhogy lehet, hogy majd valamikor visszakérdezek, bocsánat.
Mi jól halljuk ön szerencsére, de hogyha valami gond lenne, akkor természetesen jó. Szívesen megismétlem majd a kérdéseket. Szóval február 3-a kutatás, ha jól értesültem és jól emlékszem, akkor ez az a kutatás, amelyet a hajléktalansággal kapcsolatban minden évben február 3-án ismételnek meg.
Igen, ez így van, 28. alkalommal ismételtük meg, tehát ez egy eléggé hosszú idő. Intervallum, ami alatt ugye ezt tudtuk csinálni, igen, ez a 28.
Úgy látom, hogy összesen 7900 embert kérdeztek meg, illetve adtak választ, 1500 közterületen élő és 5500 hajléktalan szállón élő embert értek el, és sikerült tőlük válaszokat kapni. Ez egy igen nagy szám. Mi az adatfelvételnek a módja, hogy érik el a hajléktalanokat?
Az intézményeken keresztül. Tehát a hajléktalanellátás intézményein keresztül, ez hagyományosan az első alkalomtól számítva ez a módszerünk, hogy az intézményben dolgozó segítőket kérjük meg arra, hogy egy rövid kérdőívet töltsenek ki, vegyenek fel a hajléktalan emberekkel. Igyekszünk úgy megfogalmazni ezeket a kérdéseket, hogy egyrészt ilyen kutatás szempontjából is hasznos legyen, meg a segítői munka szempontjából is hasznos legyen, tehát maga a segítő szakember is kapjon információt ezáltal, tehát egy ilyen, és hát rövid legyen, hogy mindez ne okozzon problémát a munkájában.
Mik azok a legfontosabb tendenciák, vagy eredmények, amelyek most kiolvashatóak ebből a kutatásból?
Két markáns dolgot látunk, ami nem új, annyira nem lepődtünk meg rajta, mert már ugye évek óta ez a tendencia folyik. Van egy nagyon masszív előregedés, tehát van egy olyan tendencia, hogy egyre idősebbek. Most már közel a hajléktalan emberek fele 60 pluszos, tehát hogy 60 év feletti, ami azért az első évekhez képest azért egy nagyon jelentős elmozdulás. Az első években ugye ilyen 40 pluszosak voltak, tehát ilyen 40 és 50 között volt az a korosztály, ami ilyen döntő többségben volt. Most úgy tűnik, hogy az 50 pluszosok, és most kezd ez is átfordulni egy ilyen 60 pluszosba. Tehát nagyon idősek lettek a hajléktalan emberek. Ez az egyik. A másik tendencia az a jövedelem. 2006-os hasonlításban mondjuk akkor azt láttuk, hogy mondjuk az átlag aktív jövedelem az olyan kb. Fele volt, tehát a hajléktalanok közül az aktívak, ugye az, aki rendesen, rendszeres munkát végez, kettettük bele a csoportba, és azt láttuk 2006-ban, hogy ilyen kb. Ilyen fele a jövedelmük az átlag dolgozó népességnek, ugye azt a KSH-ból néztük, és most azt látjuk, hogy az aktív hajléktalan emberek jövedelme az kb. A harmada, vagy még annál is egy kicsit kevesebb, és ugye azt is látjuk, hogy ami drámaibb, sokkal drámaibb, hogy majdnem, hát közel a fele a hajléktalan embereknek 50 ezer forint alatti havi jövedelemből kénytelen megélni. Mert ugye azért a hajléktalan ellátás a szállás nyújt zömében. Tehát vannak ugyan ingyen konyhák, de azért zömében a hajléktalan ellátás az szállásukról szól, és ugye az ingyen konyhák, ahol enni lehet, azoknak a többsége az olyan, hogy majdnem mindig ugyanaz van minden nap. Kaja, tehát azon nem lehet megélni, az egy kiegészítő valami lehet, tehát mindenképpen valamiből élni kell azokkal a hajléktalan embereknek is, akik szállón vannak, és hát nagyon kevés a pénzük ahhoz, hogy tudjanak maguknak vásárolni élelmet.
Látnak esetleg arra valamilyen esélyt, vagy valami mutat-e arra, hogy ezekkel a nehezítő tényezőkkel is mondjuk a kitörési lehetőségnek van-e valamilyen esélye ebből a nehéz helyzetből, vagy inkább az a tendencia látszik, hogy sokan beleragadnak ebbe az élethelyzetbe, és nem tudják megváltoztatni a sorsukat, vagy csak nagyon nehezen?
Sokan beleragadnak, sőt igazából, hát én nem tudok most, én nem akarok itt ilyen nagyon szociálpolitikai szinteket érintgetni, hogy mennyire nem volt olyan fajta program, meg olyan fajta esély sem, ami valamit is jelentett volna. Tehát ez az elmúlt időszakban nem volt prioritás, akkor ezt mondom egyszerűen. Tehát nem nagyon voltak ilyen kivezető programok. Ami uniós programok voltak korábban, az az elsőként lakhatási programok, azok egy elég nehéz uniós tenderek keresztül mentek. Valamennyi sikert elértek nyilván, de nem nagyon láttuk azt, hogy ez, hogy mondjam, tehát strukturálisan nem mozdított ezen a helyzeten. Amit igazából látunk, és ez sajnos a negatív oldala, hogy nagyon sokan, ugye nem csak arról van szó, hogy idősödik a hajléktalan ellátásban élő emberek, nem csak arról van szó, hogy idősödnek, hanem arról is van szó, hogy egyre többen időskorba kerülnek be a hajléktalan ellátásba. Mondok egy friss példát, nem is olyan régen találkoztam egy 75 éves bácsival, aki fél éve került be a hajléktalan ellátásba, 50 évet, közel 50 évet dolgozott buszsofőrként, és azért került hajléktalan sorsra, mert hogy ugye volt valami tartozása, a lányának felvett valamilyen kölcsönt, és akkor az amiatt ugye vonják a fele nyugdíját, és ugye egy családi konfliktus miatt el kellett költöznie otthonról, és hát nem volt más megoldása, mint hogy hajléktalan szállóra kerüljön. És ez olyan szempontból egy pozitív példa, hogy teljesen egészséges a bácsi, semmi problémája nincs, azon kívül, hogy nagyon alacsony jövedelme. És egyébként az egész életét átdolgozta. Szóval, hogy ezt a példát azért mondtam, mert hogy inkább az van sajnos, hogy egyre többen csúsznak bele azért a hajléktalanságban, mert nagyon alacsony a jövedelmük, és esetleg az a nagyon alacsony jövedelem is valamilyen adóssággal terhelt, valamilyen végrehajtással terhelt. Sokszor kényszerülnek egy ledolgozott élet után is hajléktalan szállóra menekülni, hiszen nem tudják magukat fenntartani, hogyha valamilyen családi konfliktus vagy egyéb dolog történik. Tehát, hogy nagyon sérülékeny lett az idősek nagy része. Ugye azt is látnunk kell, hogy ugye a most nyugdíjba menők, vagy mostanában nyugdíjba menők egy része ugye az aktív időszakát azt akkor élte, amikor nagyon sokszor kellett, ugye rendszerváltás után nagyon sokszor kellett olyan módon dolgozni, ami nem biztos, hogy biztosítottságot jelentett. Tehát a nyugdíjbiztosítás hiánya miatt, az akkori nyugdíjbiztosítás hiánya miatt időszakosan, mondjuk egy-két évet nyugdíjbiztosítás hiányában volt kénytelen dolgozni, akkor ő neki nagyon-nagyon alacsony lesz a nyugdíja. Tehát és akkor abból még akkor sem tudna megélni rendesen, hogyha nincs tartozása. Tehát igen, szóval ez a jövedelem hiány, ez teremti sajnos a hajléktalanságot, ez újra teremti, és érdekes módon egy ilyen inaktív korban keletkező hajléktalansággal kell számolnunk, ami ilyen értelemben új.
Gondolom, hogy a közelmúltban kialakult kriminalizáció, illetve stigmatizáció sem igazán segíti a hajléktalanság, vagy a hajléktalanok helyzetét. Ezt mindenképpen fontos lenne lebontani. Nem tudom, hogy erre esetleg rákérdeztek-e a kérdőjükben, hogy érzik magukat a hajléktalanok.
Kriminalizáció, a kriminalizációnak voltak bizonyos elemei, ez főleg egyébként vidéken volt jellemző, hogy emiatt a közterületen élőket érte valamiféle zaklatás. Budapesten szerencsére annyira sok eset nem volt, tehát valahogy ennek a jogszabálynak a végrehajtása ez kevésbé sikerült, ez szerencse. Maga a jogszabály szerintem politikai célzatú volt, tehát hogy egy ilyen rendcsinálás, egy ilyen, hát szóval politikai célzatú volt, szerintem választókat akart nyerni ezzel a döntéssel, vagy ezzel a dologgal az akkori kormány. Én úgy ítélem meg, aztán lehet máshogy is megítélni, de minden esetre szerencsére a végrehajtás nem sikerült annyira drasztikusan, de minden esetre azért a megítélését, tehát a hajléktalanok, a hajléktalan ellátás és az egész ügy megítélését ez azért nagyon negatívan befolyásolta, és az azért is érdekes, mert egyébként korábban is, meg tulajdonképpen az alatt is azért a rendőrséggel az ellátóknak egy kiegyensúlyozott jó viszonya volt, tehát a rendőrség nem tekintette úgy magát, mint akinek büntetni kéne a hajléktalanokat, inkább valahogy megpróbált ő is közreműködni abban, hogy a bajba jutott embereket segítsük szállásra, stb. Tehát inkább ez a segítő dolog volt. De maga ez az alkotmányba beírt szöveg, ez ott lebeg, tehát azzal mindenképpen tenni kell valamit, tehát az egyébként egy szégyen is. Tehát most így egymás közt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szégyen, egy Hát az, hogy egyáltalán hogy került bele, azt az ember mindig, tehát érzi, hogy az ember, tehát emlékszünk rá, hogy ez egy ilyen dafke volt, mert hogy ugye az Alkotmánybíróság az első verzióját a közszereti szabálysértés, tehát közszereten alvás szabálysértésének az első verzióját az Alkotmánybíróság eltörölte, és akkor utána jött egy ilyen nagyon furcsa dafke dolog, hogy akkor betették az alkotmányba, és akkor ugye már az Alkotmánybíróság ezt továbbiakban nem kritizálhatta. Szóval igen, én azt gondolom, ez több szempontból is kellemetlen, tehát ez szerintem minél előbb törölni kéne onnan.
Hol lehet esetleg megnézni a kutatás eredményeit, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos adatot, esetleg egy kiadványt ajánlana-e?
Azt mondom, hogy ilyenkor, mikor a gyors jelentés van, ilyenkor még mi, tehát ilyenkor még mi a feldolgozás fázisában vagyunk. Tehát ez a gyors jelentés, ez tulajdonképpen a gyors adatközlés, és hát nem tudom mikorra, szerintem őszre közre fogjuk adni szerintem azokat a ilyen szövegesen is értelmezhető, szóval ez egy PPT, amit most csinálunk ilyen alkalomra, és akkor valahogy így ilyen összerendezettebb, összerázottabb anyag szerintem őszre lesz. Hát sajnos ez van, ennyi kapacitásunk van, tehát mindenkinek, aki a munkacsoportban van, ezt így rész-rész állásba csinálja, tehát ezzel a munkacsoport egyáltalán nem kap pénzt, sohasem is kapott ezért a munkáért pénzt. Maga az adatfelvétel, amire kapunk támogatást, tehát ott a technikai részekre, de hogy ez egy ilyen önkéntes munka, a résztvevő kutatók, szakemberek az mindenkéntesen dolgozik benne, úgyhogy erre most várni kell.
Köszönjük szépen, és azt is, hogy itt volt velünk, illetve a kutatást is. A február 3-a munkacsoport legújabb adatfelvételéről beszélgettünk az elmúlt percekben Gurály Zoltánnal, a Menhely Alapítvány munkatársával, a február 3-a munkacsoport tagjával. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájuk köz, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, viszont hallásra.
Felforgatókönyv címmel jelent meg, ha jól tudom, Lány András szerkesztésében, de legalább 20-30 szakembernek az írásából egy tanulmánykötet még az év elején, és most ennek a társaságnak egy jó része egy nyilatkozatot adott ki, amelyben a Jövő Nemzedék képviseletének országgyűlési biztosa visszaállításáról is szó van. Lányi András a vendégünk. Szia András, Péterfi Ferenc vagyok.
Szabusz Feri.
Ha valamit nem jól mondtam, pontosíts kérlek, de abban is bizonytalan voltam, hogy ez ebben a naptári évben jelente meg, de úgy emlékszem, hogy ez igen.
Persze, februárban jelent meg a felforgatókönyv, igen.
Na és hát ebben...
A rendszerváltozás forgatókönyve alcímet viselte.
Igen, a rendszerváltás felforgatását. Hát minden esetre utána vagyunk, és majd erről a végén még azért faggatnálak, hogy milyen közérzettel vagy, de minden esetre itt egy nagyon komoly és komor, most megjelent nyilatkozat, talán ez egy hete találkoztam ezzel, elég komor hangot üt meg azzal, hogy az ország most neki láthat, hogy utolérje önmagát, és hogy mi már nem a jövő nemzedék vagyunk, fogalmazátok, ahogy ezt ebben a könyvben is, és hát hogy milyen...
Nem, hogy mi vagyunk a jövő nemzedék.
Bocsánat.
Az a nemzedék, amely már kénytelen a saját bőrén érezni és elszenvedni az elődeinek a bűneit.
Igen, azt hiszem a fogalmazás közben beletekeredtem a saját mondandómba. Valójában ezt akartam éppen mondani. Na hát, és akkor felsoroltuk itt sok mindent. A sivatagosodó alföldet, a vegetáció pusztulását, a talajmeddővé válását, és hát az emberi szervezetbe felmerülő mérgeket, de tulajdonképpen kihallatszik ebből, hogy nem csak természeti környezetért, hanem a társadalmi környezetért is hát aggódik, vagy ez a kiáltani, illetve ez a nyilatkozat. Mi az, amit tettetek és tesztek mostanában ezzel a szöveggel? Tehát, hogy kiket értek el? Egyáltalán van-e valami sors ennek a pár napja megjelent nyilatkozatnak már?
Tehát a nyilatkozat arról szól, hogy a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosát, aki egy önálló jogi intézmény volt, ezt ugye a Fidesz az első lehetséges pillanatban megszüntette, és a biztosokat egy alapjogok biztosának a helyetteseivé degradálta, megfosztva őket az önálló hatáskörüktől, költségvetésüktől és a tudományos hátterüktől, úgyhogy erősen paralizálta. Azóta az alapjogok biztosának a Jövő Nemzedékek képviseletével megbízott helyettese, ez a bonyolult hosszú neve van dr. Bándi Gyulának, aki évről évre jobbnál jobb állásfoglalásokban hívja fel a figyelmet a legsürgősebb környezetvédelmi teendőkre. Ezek az állásfoglalások, amelyek a tudományos és jogilag teljesen megalapozott, mondhatnám, kész törvényszövegek, ezek ott landolnak a Bándi Gyula íróasztalában, természetesen megküldi őket az illetékes kormányszerveknek, parlamentnek, nem tudom, hova kell megküldenie, de hát soha, vagy úgy szóval soha, nagyon ritkán reagálnak erre, érdemi intézkedések, törvényalkotás pedig nem követi ezeket a javaslatokat, pedig hát olyan fontos dolgokról szólnak, mint amelyeket könnyű volna megakadályozni a törvényhúzónak, hogy megnehezítsék a zöld területek beépítését, ameddig barna mezős beruházásokra van lehetőség, addig tiltsák a zöld mezőseket. Felhívta a figyelmet sok évvel ezelőtt a katasztrofális talajpusztulásnak, a talaj megmérgeződésének, kiszáradásának a veszélyeire, a vízvisszatartó vízkormányzás szükségességére, és egy csomó mindenre, amire most a legutóbbi hetekben már sok szó esett, és amiről mi is írtunk a felforgatókönyvben, de állítom, hogy senki se olyan szakszerűen, mint ezek az ombudsmani jelentések. Hát most mi azt javasoljuk, hogy adják vissza az úgynevezett szakombudsmannoknak a függetlenségüket, önállóságukat, és ezt még akár avval betézzék is, amit tudtam, a 2007-es törvényben
a jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról szóló törvényben nem szerepelt, hogy a parlamentnek legyen kötelessége érdemében foglalkozni ezekkel az állásfoglalásokkal, és legyen kötelessége indokolni, hogy mit tesz ennek nyomán, vagy hogy mit nem tesz ennek nyomán. Ebben a pillanatban egy szerintem hosszú évekre egy nagyon radikális és nagyon progresszív